Kedves angyalföldi testvéreim, Jézus arról tanít minket, egyrészt, hogy óvakodjunk a botrányoktól, másrészt arról, hogy bocsássunk meg egymásnak, és a harmadik, amit hallottunk, ez majdnem olyan, mintha ti mondtátok volna az apostolok helyében, hogy Uram, növeld bennünk a hitet, mert hogy hát ha valakik, akkor az apostolok bizonyára hittek Jézusban, hiszen azért követték őt, azért hagyták ott családjukat, megélhetésüket, munkájukat, házukat, rokonaikat, és feltéve mindent egy lapra követték Jézus, mert hittek benne, elhitték, hogy ő az Isten fia. És nagyon érdekesnek tartom, hogy ezek az apostolok mégis azt kérték Jézustól, hogy növeld bennünk a hitet. Mert az még nem elég mély. Még lehetne alaposabb, mélyebb. Úgy gondolom, hogy ti is, akik eljöttetek az angyalföldi eukarisztikus kongresszus ma esti alkalmára, talán sokan hasonlóan vagytok itt. Hisztek Jézusban, de bennetek él a szívetekben az a vágy, hogy olyan jó lenne közelebb kerülni hozzá, olyan jó lenne jobban megérteni, mi történik a Szentmisében, olyan jó lenne jobban szeretni Jézust, jobban követni őt. És hát egy fontos dolgot még emellett hadd emeljek ki a mai evangéliumból, ami hát persze kapcsolódik ehhez, és ami olyan nehéznek is tűnhet. Azt mondja Jézus, ha testvéred vétellened, sőt, még ha napjában hétszer vét is ellened, de hétszer fordul hozzád, és azt mondja, megbántam, bocsáss meg neki. Megbocsájtani nem mindig könnyű. Mi emberek tudunk egymásnak mély sebeket okozni. És nem mindent lehet egy egyszerű sajnálommal elintézni, vagy meg nem történté tenni a kimondott szavakat, amelyek valakinek a lelke mélyéig hatoltak, vagy a rossz döntéseket. Ám Jézus mégis azt kéri tőlünk, hogy mindig bocsássunk meg, ha a másik őszinte szívvel bocsánatunkat kéri. Ne legyünk bosszúállók, ne tegyünk kivételt, ne tápláljuk a haragot bennünk, magunkban, hanem bocsássunk meg. És ha jól belegondolunk, a mi atyánkban is ezt imádkozzuk. Kérjük az atyát, a mennyeit, bocsásd meg vétkeinket, de rögtön hozzátesszük, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És valóban, hogyan lenne hiteles a mi bocsánatkérésünk Istentől, ha a mi lelkünkben nincs meg az a nagy lelkűség, hogy megbocsássunk a másiknak. Biztos vagyok benne, hogy ezt gyakorolni nem egy este vagy egy hét feladata, hanem az egész életé. Adja Isten, hogy ebben növekedni tudjunk. Azt a feladatot kaptam ma estére, hogy a Szentmisére való lelki készületről elmélkedjek veletek. Erről tartsak ige hirdetést, prédikációt, tanítást. És rögtön ez a, mondhatnám, hogy véletlenszerűen mára jutott evangéliumi rész ad ehhez egy fogódzó pontot. Mert magát a Szentmisére való készületet is leginkább úgy tudom elképzelni, legyen ez mindig a nulladik lépés, hogy bocsássunk meg mindenkinek, akire haragszunk. Legalább magunkban. Lehet, hogy nincs rá lehetőségünk, hogy oda menjünk hozzá, vagy felhívjuk őt, de amikor eljövünk a Szentmisére, a szívünkben ne legyen harag. Ha úgy érezzük, hogy ez nehéz, kérjük a Jóisten segítségért, hogy üzzel el szívünkből a haragot, a gonoszságot, a bosszúvágyat, a sérelmeket, a fájdalmakat, és hogy adjon nekünk nagy lelkűséget, hogy meg tudjunk bocsájtani. És ehhez szorosan kapcsolódik az is, hogy merjünk, akarjunk mi magunk bocsánatot kérni Istentől. Az Ószövetségben is olvassuk, hogy mielőtt elmész, hogy bemutasd áldozatodat az Úr oltáránál, előbb bánd meg bűneidet. A szentmise áldozat, a szentmisén való részvétel is úgy lesz teljes, hogyha tiszta szívvel tudunk részt venni. Nem véletlen van, kedves testvéreim, a szentmise elején, ma is így tettünk, hogy lelkiismeret vizsgálattal kezdtük. Nem véletlen, hogy ez nem a végén van. Ez nagyon tudatosan van az elején. Mert ahhoz, hogy a szívünk be tudja fogadni azokat az ajándékokat, amelyeket kapunk Istentől a misében, ahhoz olyan talajra kell hullania, amely tiszta, amely be tudja fogadni ezt a tanítást, be tudja fogadni az oltári szentséget. Így lesz a részvételünk gyümölcsöző, hogyha amennyire csak lehet, tiszta lélekkel veszünk részt a szentmisén. No de, kérdezhetné valaki, hát mit jelent ez a gyakorlatban? Idősebbek közül talán még van olyan is köztünk, aki úgy tanulta, vagy úgy emlékszik rá, hogy amikor valaki áldozni szeretne, akkor előtte meg kell gyónnia a bűneit. Ebben sok igazság van. Egyrészt az, hogyha súlyos bűnök terhedik a lelkünket, valóban fontos, hogy elvégezzük szent gyónásunkat, és csak utána menjünk áldozni. Másrészt az is, hogy a lelkiismeretvizsgálat és a bűnbánat a szükséges minden szentmisében ahhoz, hogy tiszta legyen a lelkünk, és így gyümölcsözően tudjuk befogadni az Úr Jézus testét. De örömmel mondom, és megnyugtatásul, hogy azért arra nincs szükség, hogy minden egyes mise előtt meggyónjuk a bűneinket. Gondoljátok bele, sok ismerős arcot látok, sokan közületek naponta jártok szent misére. Lehet, hogy ez kicsit túlzás lenne minden nap gyónni. Bár Szent II. János Pál pápa hetente gyónt, és valószínűleg azért olyan nagyon sok gyónnivalója nem akadt. Fontos tehát, hogy tiszta szívvel jöjjünk a misére. Olyan jó, hogy egyházunk azt mondja, azt javasolja, ez sem volt mindig így, hogy a katolikus hívek nagyon jól teszik, ha naponta áldoznak. Tehát még korábban, évtizedekkel ezelőtt, még volt egy olyan lelkület, szemlélet, hozzáállás, aminek szintén megvan a maga belső logikája, és arról szólt, hogy hát igen, az Úr Jézussal való találkozásra, a szent áldozásban arra nagyon fel kell készülni, ez egy nagyon rendkívüli dolog, egy kivételes alkalom, arra nagyon készüljünk fel, tisztítsuk meg a lelkünket, és hát legfeljebb évente néhányszor vegyük magunkhoz az Úr Jézust. De aztán, és ebben sok érdeme volt Szent X. Pius pápának is, az a nézet került inkább előtérbe, hogy az Úr Jézus testében való részesedés, amikor találkozunk vele a szent áldozásban, ez egy olyan nagy kincs, és egy olyan táplálék a lelkünknek, amelyről balgaság volna úgy lemondani, hogy az csak különleges alkalmakra tartogatjuk. Egyszer egy ismerősöm úgy fogalmazott, hogy Laci atya, tudod, én csak ritkán áldozom, mondjuk havonta legfeljebb egyszer. Mert attól tartok, hogy ha minden vasárnap áldoznék, az rutinná válna, megszokássá. És már nem érezném azt a közelséget Jézushoz, hogyha ez ennyire menetrendszerűvé válna. És ennek a fiatalembernek, aki ezt nekem mondta, a szándéka nagyon is jó volt. Tiszteletre méltó. Szereti Jézust, fontosnak tartja az áldozást. De mégis nagyon emberi módon gondolkozott. Úgy gondolta, hogy hogy jó, hogyha lemond egy ideig az áldozásról, hogy aztán nagyobb lelki élményeket éljen át, amikor újra magához veszi az Úr Jézus testét. Jézus másképpen gondolkodik. Nem emberi fejjel. Ő adni akarja magát táplálékul. Adni akarja magát, gyógyítani a lelkünket, nem a tökéleteseknek fenntartva önmagát, hanem mindannyiunknak, hogy minél gyakrabban találkozzunk vele az oltári szentségben. Na, de nem szeretnék ennyire előre szaladni, hiszen majd az áldozásról a szombati napon hallhattok tanítást Hodász András atyától a Szent Margit templomban. Mi még maradjunk ma estére a szentmisére való készületnél. Úgy gondolom, hogy, és most engedjétek meg, hogy egy ilyen ideális esetről beszéljek, aztán nyilván az élet nem mindig teszi lehetővé, hogy a legalkalmasabb módon készüljünk a misére, de hogyha megvan rá a lehetőségünk, én azt szoktam tanácsolni, hogy testileg, lelkileg készüljünk fel. Hogyan történik ez? Ideális esetben már testileg is felkészülünk a szentmisére, előtte kialusszuk magunkat, hogy ne a templomban kelljen ásítozni, időben elindulunk otthonról, hogy ne lihegve érjünk be, és akkor énekeljük, hogy futva jöttem el ibéd. Szépen felöltözünk, hiszen Istennel fogunk találkozni. És a lelkünk úgy van itt, hogy megnyugszik. Én egyáltalán nem tartom túlzásnak, ha valaki megteheti, és kialakul az a szép szokása, hogy minden mise előtt 10 perccel, negyed órával már megérkezik, nem csak azért, hogy biztos legyen ülőhelye, hanem elsősorban azért, hogy ne csak a teste, a lelke is megérkezzen. Olyan jó ülni a templomban, mise után is egyébként, ha nem kell sietni, ezt is ajánlom, egy pár percig ülve maradni, még hálát adni, hallgatni az orgonajátékot akár. Hogy a mise az ne egy kapkodás, ne egy rohanás legyen, hanem egy ünnep. Más nyelven is, de talán a német nyelvet hoznám most ide, olyan szépen mondják újabban, hogy Die Messe feiern, a szentmisét ünnepelni, magyarul is szoktuk néha, nem a misét olvasni, vagy misézni, a misét ünnepelni. A szentmise egy ünnep. És hát lehet, hogy nem érezzük így minden vasárnap, mert épp, hogy odaérünk, meg gondolatban egész máshol vagyunk, meg jaj, még be kell vásárolni, bár azt jobb nem vasárnap megtenni. De olyan jó, amikor ez megadatik. Lehet, hogy egy lelki gyakorlat kapcsán, vagy akár pihenés, üdülés, nyaralás alatt, vagy egy lelki gyakorlatos alkalommal van alkalmunk arra, hogy itt tényleg nyugodtan, időt hagyva készüljünk a szentmisére, és legyünk jelen. A lelki készülethez még azt is hozzátenném, a bűnbánattartáson túl, az imádsággal való készületen túl, hogy azt is nyugodtan magunkkal hozhatjuk a szentmisére, hogy kiért vagy miért szeretnénk különösen is imádkozni. A kérő imának ereje van. Jézus mondja, hogy kérjetek és kaptok. A legnagyobb ereje azonban a szentmisének van. Amikor is Jézus áldozata jelenik meg az oltáron. És jól tesszük, hogyha a szentmisét felajánljuk. Elhunyt szerettünkért, élő szerettünkért, valakinek a gyógyulásáért, valamilyen szándékra, tőlem akár sikeres vizsgáért is, vagy áldásért. Ez is a készület egy lehetősége, hogyha úgy jövünk, hogy van egy konkrét kérésünk, egy mise szándékunk. Még egy ötletet hadd adjak a szentmisén való készületre. Ezt is ez is biztos, hogy odafigyelést, vagy talán lemondást is igényel, de nagyon tanácsolom, nagyon gyümölcsöző tud lenni. Ha van rá módotok, a vasárnapi szentmise olvasmányait, de legalább az evangéliumot, olvassátok el otthon. És lehet, hogy nem is csak vasárnap reggel, hanem bátran lehet a hét során egyszer-kétszer elővenni az Adorémuszt, vagy kinyitni az Evangélium 365 applikációt, vagy fölmenni a szentírás.hu-ra, vagy klasszikus módon az új ember naptárban megnézni az igehelyeket, és kikeresni a Bibliából. Isten igéjével, ha már otthon foglalkozunk, kicsit elmélkedünk, talán még jobban megérint minket a szentmisében. Az emberek többsége ugyanis, magamat is beleértve, ha jól tudom, 80% körüli a szám, vizuális típus. Én is sokkal jobban értek egy szöveget, hogyha olvasom. Már tudjuk, az Új Szövetségben benne van, hogy a hit hallásból fakad, de mégis, ha valaki felolvassa a szentírási részeket, biztosan tapasztaltátok, még velem is előfordul. Néha elkalandozik a gondolatom, és akkor ez az Isten igéje, huha, na most miről volt szó? Ha otthon elolvassuk előtte, akkor azért jobbak az esélyeink arra, hogy megmaradjon, és jobban a szívünkbe vésődjön Isten szava. Ez is egy ötlet, így a részemről, hogy már hétközben készüljünk a vasárnapi szentmisére szentírás olvasással. Kedves testvéreim, még egy bónusz témát hoztam, és azt még elmondom, mert látom, jól bírjátok a prédikációt, még senki nem ásított, nagyon figyeltem pedig. Ez pedig arról szól, lazán ide kapcsolódik, hogy hogyan tudjuk megélni a kereszténységünket a templom falain kívül. És úgy vélem, hogy ez is hozzátartozik a szentmisére való készülethez. Hogy a hétköznapokban, amikor nem itt a védett falak közt vagyunk, hanem a munkahelyünkön, amikor a szomszédainkkal beszélgetünk, amikor baráti társaságban sörözünk, vagy éppen társasjátékozunk, csak a gyerekekre néztem, hogy vajon akkor is ott van-e a fejünkben, hogy mi keresztények vagyunk. És ami igazán izgalmas, hogy hogyan viselkedünk nem hívők társaságában. Gyerekkoromban még láttam néhányszor, ma már nagyon ritkán. Például, amikor villamoson utaztam, és elhaladt a villamos egy templom előtt, volt többször az utasok közt, hogy valaki keresztet vetett a villamoson. Olyat is láttam, egy idősebb férfi, hogy a kalapját emelte meg, amikor elhaladt egy templom előtt. És lehet, hogy ezek a szokások itt városon, városban, így kihalóban vannak, de miért ne lehetnének új szokások? És nem is kell nagyon nagy dolgokra gondolni. Nem olyan régen egy ismerősöm mesélte, hogy olyan munkahelyen dolgozik, hogy a szűk csapatával mindig együtt mennek ebédelni egy közeli menzára. És hát őt úgy nevelték, meg otthon is szokott imádkozni étkezés előtt. És hát úgy gondolta, hogy hát most azért nem fogja elhagyni az imát, mert nyilvános helyen étkezik, és megszokták a munkatársa is, hogy lehet, hogy nem vett mindig hatalmas keresztet magára, de hogy mielőtt elkezd enni, legalább behunja a szemét, kicsit lehajtja a fejét, és egy imát elmond. És a munkatársainál is kialakult ez, hogy akkor ők addig csöndben vannak. Nem zavarják őt beszélgetéssel. És képzeljétek el, egyszer még az is előfordult, hogy ez a vallásos hívő barátom, hát elfelejtett imádkozni, és már fogta a kanalat a kezében, tette bele a levesbe, és a munkatársai figyelmeztették, hogy hát még nem imádkoztunk. Nem nagy dolgok ezek. Higgyétek el, kedves testvéreim, hogy ha arról van szó, hogy hirdessük az evangéliumot, nektek legalább annyi lehetőségetek van arra, mint nekem, vagy a papoknak. Én kikkel találkozom? Hát veletek, akik eljöttök a templomba. Én legalább 90%-ban olyan emberekkel találkozom, olyan emberekkel beszélgetek, akik maguk is hívők és templomba járók. De ti találkoztok olyan emberekkel, akik nem járnak templomba. És itt van az igazán nagy lehetőség, hogy tudunk-e, tudtok-e olyan életet élni, amely elgondolkoztat másokat, amely esetleg vonzóvá teszi a kereszténységet, amely által mások kérdéseket tesznek fel. Többször elmeséltem már, de ebben a templomban még biztos nem, egy másik kedves ismerősömet, az ő történetét, most már két gyermekes anyuka, fiatal pályakezdő korában, az első munkahelyén, ahol elkezdett dolgozni. Hát nem írta ki a pólójára, hogy katolikus vagyok, meg hát első időkben ez nem is volt téma a munkatársak között, de egy idő után, egy-két hónap elteltével, maguk a munkatársak kezdtek nála érdeklődni, hogy mondd, Beának hívták, Bea, hogy lehet az, hogy még soha nem hallottunk téged káromkodni? Soha nem láttunk téged részegen. Hétvége után, hétfőnként nem szoktál mesélni az egyészakás kalandjaidról, de mégis olyan, mindig olyan vidám vagy, és szeretünk veled lenni, és olyan boldognak, kiegyensúlyozottnak tűnsz. Mi a titkod? És Bea akkor látta elérkezettnek az időt, hogy elmesélje, hogy ő azért nem megy velük sörözni péntek esténként, mert akkor jár a közösségébe, ahol együtt imádkoznak, beszélgetnek vallásos barátaival, és hogy ő abból kap erőt, hogy olvassa a Szentírást, imádkozik, szentmisére jár. És a munkatársai ezen eleinte elámultak, majd később először egy valaki, aztán többen is óvatosan, nehogy kitudódjon a munkahelyen, de azért megkérdezték Beát, hogy esetleg egyszer nem mehetnének el ők is vele a templomba, mert azért őket valahol érdekli ez a dolog, meg hát azért régen ők is voltak első áldozók. Kedves testvéreim, rengeteg ilyen ember jár a világban, akik gyerekkorukban jártak templomba, meg vannak keresztelve, de aztán eltávolodtak az egyháztól. És lehet, hogy csak ennyi kell nekik, hogy legyen egy Bea a munkahelyükön, aki egy ilyen pici lökést ad nekik, hogy igen, lehet ennek értelme. Jó dolog Jézushoz tartozni, és téged is vár az Úr. Így is készülhetünk a szentmisére, hogyha minden napjainkban, a hétköznapokban úgy élünk, hogy ezt Isten jelenlétében tesszük, nem rejtjük véka alá a mécsest, amelyben pislákol a hitünk, hanem magasra tesszük, hogy ezt mások is lássák, és hogy életünk olyan legyen, hogy mások is kedvet kapjanak elkísérni minket a templomba, megismerni Jézust, és közelebb kerülni hozzá. Kívánom mindnyájatoknak, hogy a szentmisére járás, a szentmiséken való részvétel, de a szentmisékre történő készület is okozzon örömet, érezzétek a szívetekben az Úr jelenlétét, áldását, és a Szentlélek adjon bátorságot hitetek megvallásához. Amen.
Hit iskolája. Monostori László atya tanítása. Mária Rádió. Betlehemre várva.